Édesatyánk, hálásak vagyunk ezért a mai délutánért. Köszönjük, hogy a te nevedben együtt lehetünk, és együtt dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy van igéd hozzánk, és szeretnénk, hogyha megértenénk a te akaratodat, és szeretnénk, hogyha formálnád a szívünket, hogy hadd legyen olyan, ami neked tetszik, ami neked engedelmeskedik. Amen.
Amen.
Énekeljünk tovább. Utánon Isten igét a Máté evangélium a 26. részéből olvassuk, a 69. verssel kezdődően a rész végéig a 75. versig. Péter pedig künn állvala az udvaron, és hozzámenvén egy szolgálólány mondta, te is a Galileabeli Jézussal valál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá mondván, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornácra, meglátta őt egy másik szolgálólány, és mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal vala. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy nem ismerem azt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott állók közül menének hozzá és mondának Péternek. Bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdte, hogy nem ismerem azt az embert. És a kakas azonnal megszólala. És megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondotta valanéki, mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan, keservesen síra.
Yeah.
Köszöntök szeretettel mindenkit az Úr Jézus nevében ezen a délutáni alkalommal. És hát nincsen énekkarunk, és többen hiányozunk, és hát elég érdekesen alakultak így már előve. Nem szeretném részletezni, hogy miért, de ugye volt egy menyegző a tegnap, és lehet, hogy többen fáradtak, vagy vendégek még nem mentek el, és lehet, hogy nem lehetnek itt, vagy vannak, akik a bemerítésen vannak. De azt hiszem, hogy Isten szent lelke ennek ellenére szeretne hozzánk szólni, és szeretném, hogyha adnánk neki esét. Lehet, hogy vannak gyengeségeink, és lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik szeretnénk megakadályozni, hogy elvonják a figyelmünket, hogy most úgy érezzük, hogy talán ez is olyan vasárnap, mint a többi, és úgy ott üljünk és hallgassuk Isten igét olyan, mint hogyha nem is történik semmi, de szeretném, hogyha ezen a mai délután is adnánk Istennek egy esélyt, hogy ő szeretne szólni hozzánk. Ez a legfontosabb ma, hogy az ő igéje szerint nem igéje, igéből nem Adónián keresztül, nem csak Benyáminon keresztül, hanem ő szeretne hozzánk személyesen szólni. Hát, bár az egyetemistáknak a szeszőidő lejárt, de úgy néz ki, hogy Péter itt egy ilyen vizsgaidőszakon megy keresztül, ahol meglátszik, hogy ki mit tud, ki mennyire jutott el. És lehet, hogy nekünk is az életünkben vannak olyan időszakok, amikor kiderülnek a dolgok, vizsgázunk, és elég egy betegség, elég egy nehézség, és olyankor előjönnek, hogy meddig jutottunk. És hát ebből a történetből ez egy olyan kicsit lehangoló, ugye, hogy Péter elárulja az Úr Jézust, megtagadja az Úr Jézust, és látjuk néha a saját életünkben is, hogy olyan képesek vagyunk erre, hogy ahogy viselkedünk, ahogy beszélünk, ott, ahol az emberek nem látnák, ott, ahol nem a tanítványok között, ott, ahol nem értékelik az Úr Jézust, ott hogyan viselkedünk, és hogyan képviseljük az Úr Jézust. És lehet, hogy néha hallgatunk, lehet, hogy néha a szavainkat is megmásítjuk, és nem tudjuk képviselni az Úrnak az akaratát, nem tudjuk képviselni az Úrnak az üzenetét. És vizsgázunk. És levizsgázunk néha. És ott van az életünkben ez a dolog. Mégis úgy szeretném, hogyha itt Péter, úgy emlékeznénk arra, hogy valamikor egyszer, kicsit késő, Péter 3000 ember előtt prédikál. És 3000 ember előtt mondja el, hogy mi történt, és egy csomó 3000 ember megtér. És ennek a történetnek a fényében itt, akkor menjünk vissza egy kicsivel, és úgy gondoljuk erre a történetre, hogy Isten ad ennek az embernek is kegyelmet. És hogyha úgy érezzük, hogy talán mi is olyanok vagyunk, mint Péter, akkor gondoljunk arra, hogy az Úr bennünket is fel tud használni. Nem rajtunk áll, hanem az Úron áll. És rajtunk csak annyi áll, hogy mennyire adjuk oda, mennyire szálljuk oda magunkat az Úrnak. Mennyire adunk mindent oda. Vagy ha mi akarunk, ha csak az a lelkülete vagyunk, hogy mi akarunk bizonyítani, mi akarjuk megmutatni, mit tudunk mi, akkor csak ezzel a kudarccal fogunk találkozni, amivel Péter is találkozott. De ha az Úr akar szólni, akkor akár minket is még tud használni. Ez a kegyelem. És szeretném, hogyha ma ezt tanulnánk meg, és erre figyelnénk oda, ha az Úr akar használni, akkor én is érezzük azt, hogy az Úr engem is akar használni, és gondolkozunk azon, hogy hol akar engem az Úr használni. Ha Pétert használta, egy ilyen embert, aki ott járt az Úr Jézusra, teljesen közel, és megtagadta őt, akkor az Úr engem is tud használni. Én szeretném azt, hogyha adnánk az Úrnak egy esélyt, hogy kérjük, hogy szóljon ma hozzánk, hogy tegyen olyannaká, mint Péter, hogy szabadítson fel arra, hogy tudjunk róla igazából bizonyságot tenni. Volt egy lelkipásztor, aki úgy fejezte be az Isten tiszteletet, hogy az istentisztelet most kezdődik, amikor kilépünk a gyülekezetből. Mert lehet, hogy nagyon szépeket tudunk mondani a gyülekezetbe, de az istentisztelet ott kezdődik, ahogy kimegyünk a gyülekezetből, amikor egymást nem látjuk, amikor kint vagyunk a világban, ott, ahol nem értékelik az Urat, ott hogyan tudunk az Úrról beszélni, hogyan tudjuk az Úrnak a dolgait képviselni. Az Úr segítsen meg, hogy engem is, és mindannyiunkat, hogy ott, ahol vagyunk, tudjunk igaz istentiszteletet hirdetni, igaz istentiszteletet tartani a családunkba először, a munkahelyünkön, ott a kis környezetünkben, ahol vagyunk, hogy az emberek megértsék az evangéliumot, és sokan megtérjenek, és tudjon akár még bennünket is használni. Akit lehet, hogy sokszor azonosulunk ezzel a Péterrel, aki akar megfelelni a gyülekezetbe is, a hívők között is, és a hitetleneknek is. Az Úr segítsen arra, hogy vezessen el az ő szent lelki által, hogy legyünk olyan bizonyságtevői, akik hitelesek vagyunk, és tudjuk az Urat képviselni ott, ahol élünk. Amen. Közösen fogunk énekelni, utána pedig Bányai Petronellát hallgatjuk meg egy szolgálattal.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat tett, szabadulás szerzett jobbja az ő szentséges karja. Tudtul adta a szabadítását az Úr, a népek előtt megjelentett igazságát. Megemlékezett kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látta a föld minden határa, Istenünk szabadítását. Újongja az Úrnak, te egész föld, örömmel énekeljetek és zengetek. Zengetek az Úrnak hárfával és énekléssel. Harsonákkal és kürtzengéssel újogjatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger, és ami betölti a földkerekség, és akik lakják. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek együtt örvendezenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazsággal ítéli a világot, és méltányossággal a népeket. 98. Zsoltát olvastam fel. Ezt a Zsoltát elolvastam, úgy éreztem, mintha egy egész szimfonikus zenekart hallanák. Mivel én szakmabeli is vagyok, mikor játszok egy zenekarba, nem tudom szavakkal kifejezni, hogy mennyire közel érzem magam az Istenhez, mert mikor az a sok minden hangszer egybeszól, nem tudom, a testvérek is biztos hallottak szimfonikus zenekar, szimfonát, vagy bármilyen művet, de amikor benne van az ember és játszik hangszeren, azt nem lehet elmondani. Kaptunk talentumokat, nem mindenki zenei talentumot kapott, kaptunk szavakat is. Használjuk őket, mert az emberek szomjazzák az igét, és el kell mondani, hogy Isten szereti őket. Én is el szeretnék játszani egy darabot, amik nem keresztényének. Schubertnek egy brácsa szonátájának egy részét, az Arpeggionane a címe. Fogadják sok szeretettel!
Thank you. szeretettel köszöntöm a testvéreket. Tényleg jó itthon lenni. Én kicsit visszaugrok a szessziónak az időszakára, és azon gondolkodtam, hogy a szesszióban nem feltétlenül az a nehéz, hogy rövid időn belül sokat kell tanulni, hanem az, hogy miután tanultál egy nehéz vizsgára, azután nem a megpihenésre, hanem kell tanulni a következőre, aztán a következőre és a következőre, és újból venni az anyagot, újból nekiülni, és miközben szesszió volt, a Királyok könyvét olvastam, és biztos ismerik a testvérek a történeteket, hogy Izrael hol egy olyan királyt kap, aki az Úr szerint cselekszik, hol egy olyan királyt, aki a bálványokat imádja, és amikor olyan királyt került a trónra, aki engedelmeskedett az Úrnak, akkor ugye következtek a bálványoknak a lerombolása, és azt figyeltem meg, hogy Isten újra lehajol Izrael népéhez, újból kezdi velük, nem mint hogyha Izrael népe valahol nem tudta volna, hogy bálványimádó, de Isten újra elkezdi velük építeni az ő oltárát, és lerombolni, újból neki kezd, újból lehajol hozzájuk, újból küld egy prófétát, újból küld egy olyan királyt, akinek engedelmeskedjenek, és nekem, aki csak vizsgára kellett tanuljak, hamar elfogyott a türelmem újból neki kezdeni tanulni. Viszont Istennek arra gondoltam, hogy hányszor kellett valamit újból kezdjen az életemben, mert én nem voltam képes engedelmeskedni neki. Vagy hányszor tértem el, vagy nem ránéztem, és hányszor kellett újból valamit megtanítson, újból valamit elmagyarázzon. És a gyerektáborban volt még egy nagyon jó illusztráció. Volt valaki, aki a szájában egy fogpiszkálón egy májvacukor volt, és azt a fogpiszkálót tartotta a szájában, és a másik gyereknek pedig úgy kellett elvenni azt a májvacukrot a fogpiszkálóról, hogy kézzel nem nyúlhatott hozzá. És ahhoz, hogy ez sikerüljön, szükség volt nagyon, hogy a két gyerek nagyon közel legyen egymáshoz. És azt akartuk ezzel illusztrálni, hogy ahhoz, hogy megmaradj Isten mellett, ahhoz fontos az, hogy kényelmetlenül közel kerülj hozzá. És ez volt az egyik dolog, és a másik dolog, amin gondolkodtam, a gyerekek hetén a Jézus megkísértését tanítottam, és így, ahogy elmélyültem az igében, nagyon közelének éreztem magamhoz Jézusnak a kísértéseit. Eddig, mikor Jézus megkísértéséről volt szó, valahogy kicsit távolinak éreztem, valahogy úgy gondoltam, hogy azért lehet neki mégiscsak könnyebb volt nemet mondani. De úgy, ahogy vettem sorra a kísértéseket, rájöttem, hogy mennyire olyan kísértéseket kapott Jézus, amilyeneket mi is kapunk. Ugye ott volt az első kísértés, amikor a sátán azt mondta Jézusnak, hogy változtassa a köveket kenyérré. És eszembe jutott az is, hogy sokszor mennyire a földi dolgokra koncentrálok. És mennyire elhanyagolom az odafent valókat, hogy mondjam így. Mikor szesszió van, és mondjuk gyülekezeti alkalom előtt pont vizsga van, akkor el kell dönteni, hogy akkor azt a 2 órát, vagy 3 órát, amit ott töltünk most, akkor oda szánom az Úrnak, vagy inkább oda szánom a tanulásra. És nem mindig könnyű ezt megharcolni. Aztán ott volt a második kísértés, amikor sátán egy bibliai igével jön, ugye, hogy vesd le magad erről az épületről, mert meg van írva, hogy nem ütheted meg lábadat a kőben. És eszembe jutott az, hogy vajon engem a sátának hányszor sikerült úgy becsapnia, hogy a Biblia a kezembe volt. Mikor ez a lecke volt, az áhítaton ugye beszéltünk a gyerekekkel arról, hogy mégis hogyan lehet védekezni a kísértések ellen, vagy mi az, ami segíthet. És mondtam azt, hogy ugye az Úr adott nekünk egy fegyvert a kezünkbe, és az a Biblia. És reggel azért imádkoztunk, hogy tudjunk elcsendesedni. És mondtam a gyerekeknek, hogy ha én kihagyom mondjuk a reggeli áhítatot, akkor vállalom annak a kockázatát, hogy én aznap fegyver nélkül indulok a harcba. És mondtam, hogy így fegyver nélkül harcolni nagyon könnyen meg lehet sebesülni. Aztán ugye ott volt a harmadik kísértés, amikor a sátán megmutatta Jézusnak a világon mindent, hogy mindent neki ad, csak őt imádja. és eszembe jutott, hogy hányszor vágytam én is elismerésre. Hányszor vágytam arra, hogy megdicsérjék, amit csinálok, hogy tiszteljenek azért, amit csinálok. És nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak ezzel, de rájöttem arra, hogy mennyire emberi is lett Jézus értünk. Kívánom a testvéreknek azt, hogy fegyverkezzünk fel minden nap, mert veszélyes a harc is. Az elmúlt héten különösen sok harc ért, és nem értettem, hogy miért, mert úgy éreztem, hogy igyekszek mindent oda tenni Istennek az oltárára. És akkor is érnek harcok, amikor lehet, hogy hát mindent jól csinálunk. Vagy lehet, hogy jobban odafigyelünk Istenre. Folyamatos a harc, és kívánom a testvéreknek, hogy fegyverkezzünk fel, és ha kísértés jön, akkor bölcsen tudjunk dönteni. Amen.
Köszönjük, énekelünk, és utána az FL Norbert szolgáltat.
Gyülekezetet, és mikor készültem, akkor nem erről az igeverssel készültem, amit most fel fogok olvasni, de szegény Adóné itt az elején nagyon szavatkozott, hogy nincsen énekar, és hiányolja az énekart. Én azt szeretném olvasni a Bibliából egy igeverset. A Bibliában nincs az, hogy az énekar dicsőíteti az Istent. A Bibliában azt olvassuk a 147. Zsoltárnak az első versében, dicsérjétek az Urat, milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű, a szép dicséret. Isten szerintem ugyanolyan kedvesen fogadja akár a közös éneket is, mint az énekar énekét. Én nem akarok az énekar ellen szólni, de úgy látom, hogy mostanában a gyülekezetek úgy ráálltak arra, hogy szolgál az énekar, és utána mindenki csendben meghallgatja, és akkor mindenki örül. De az Isten azt kéri, hogy dicsérjük az Urat mindannyian. És most szeretnék egy pár gondolatot arról mondani, amivel készültem. Ez pedig a Mikás 7. könyvének a 8. verse, amely így hangzik, hogy ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. És hogy miért olvastam fel ezt az igeverset? Azért, mert körülbelül egy éve nálunk ott Pilisen és Albertisen elkezdődött egy misszió, egy ilyen gyerekmisszió, aminek az a neve, hogy Royal Ranger, az keresztény vándorok. Ezt többfelé lehet hallani, többfelé vannak ilyen missziószolgálatok Magyarországon és külföldön is, és nálunk is elkezdődött ez a szolgálat. És a vezetők ketten vannak, akik nagyon aktívak és lelkesek voltak, vagyis lelkesek, és Simon és Katalát is jártam, és vittem őket is, és volt, mikor ott maradtam. És úgy belenéztem én is, hogy milyen foglalkozásának, miket is tanítanak ott. És egyszer csak jött felém a kérdés, hogy mi lenne, hogyha én is bekapcsolódnék ebbe a szolgálatba. És jó hívő módjára automatikusan mondtam az ellenválaszokat, hogy miért nem tudom én ezt csinálni, mert a munkám ilyen, mert én nem értek a gyerekekhez, és a jó hívő módjára ellenálltam ennek a dolognak. És akkor, mikor így haladtam tovább, és így, de a jó atya milyen, nem engedi az, hogy elmenjen a fülünk mellett ez a gondolat, hanem ott beültette a bogarat a fülembe, és ott őrlődött bennem, hogy lehet hívő módjára így viselkedni, ilyen válaszokat adni. Miközben azelőtt nemrég, májusban a gyülekezetből innen is többen voltak a vertikális konferencián, ahol azt tanították, és az volt kihangsúlyozva, hogy a tanítvány követi Jézust. A tanítvány követi Jézust, és a tanítvány szolgálja Jézust. És a tanítványok nem úgy követték az Úr Jézust, hogy itt volt az Úr Jézus, itt volt a sokaság, és itt voltak a tanítványok. A tanítványok nem sereghajtók voltak, hanem a tanítványok követték Jézust. Ott voltak mellette közvetlenül. És én is, ahogy így imádkoztam és gondolkodtam, valahogy úgy indított a lélek, hogy induljak el ebbe a szolgálatba, és merjek vállalni azért, mert tanítvány vagyok. És amikor ezt így eldöntöttem magamba, volt egy ilyen 4 napos intenzív képzés, ahol ezt az igeverset többek között ezt az igeverset tanulmányoztuk. És azt tanultam meg ebből az igeversből, hogy tőlünk hívőktől, illetve én is magamtól mindig azt várom, hogy mindent jól csináljunk. A hívő ember azt hiszi, hogyha csak úgy kedves Isten előtt, hogyha mindent rendbe talál, hogy az a zongora úgy áll, nem keresztbe áll, hogy az a kereszt a szép, egyenesen álljon, mindenki szép ruhába legyen, nem merünk hibázni. Mindenkiben az van, hogy ja, csak hibázni, ne hibázok. Nem teszek bizonyságot a munkatársaimnak az iskolába, vagy akárhol, mert hibázhatok. Nem teszek bizonyságot, nem szolgálok, nem vállalok lelki szolgálatot a gyülekezetbe, mert hibázhatok. És mit fog szólni a másik testvér? Hibáztam. De azt írja a Biblia, és ez a Mikási ige azt írta, hogy ne örülj bajonnak ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. És én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy hibázunk bátran. Bátran hibázunk akkor is, hogyha bizonyságot teszünk, mert utána majd lehet, hogy nem akkor pillanatban, de lehet, hogy utána fogjuk kapni majd a telefont, és lehet, hogy pont egy olyan kollégánk fog hívni bennünket, vagy osztálytársunk, akinek valami krízisben van az élete, és pont arra szeretne választ kapni. És mi talán azért nem mondtuk el bizonyságtévésünket egyszer-egyszer, mert féltünk, hogy kudarcot vallunk, vagy hogyha elesünk. És azt kívánom, hogy én nem tudom, ki milyen helyzetben van, hogy kinek milyen kérdések vannak az életébe, de kívánom azt, hogy bátran álljunk bele abba a szolgálatba, amit az Úrhoz elénk, legyen az gyerekmunka, legyen az akármilyen missziós terület, és azt a látást, amit kaptunk az Úrtól, vagy azt az igét, amire ráállunk és végezzük ezt a szolgálatot, azt pedig tegyük hűségesen.
Az este, ahogy kiléptem, jöttek vendégek, és kicsit később az eső után kiléptem így a szabadba, úgy megcsapott az az eső utáni friss illat. Minden növény úgy örült, szinte úgy öntötte magából az illatokat, és úgy olyan jó érzés volt akkor kilépni, és olyan jó lenne, hogyha Isten szent lelkének az esője úgy átjárna bennünket, és úgy érezne, hogy úgy illatozunk. Hogy ez így megtörténne, olyan jó lenne, hogy az ő ige átjárna úgy mélyen, ne csak a felületet, hanem ott mélyen, és tudnánk úgy igazából helyünkre állni, ugye, ahogy Norbert. És köszönjük szépen a bátorító szolgálatokat. Közösen fogunk újra énekelni, és ha még van egy bizonyságtevés, akkor még meghallgatjuk, még van rá idő.
Szeretettel köszöntök minden jelenlevőt, minden testvért. Hála az Úrnak, hogy hazajöhettek vizsga után, drága fiataljaink. Hiszem, azt nem beszéltem velük, hogy az Úr segítségével és az ő szorgalmuk révén sikeresen túl vannak a vizsgán. Áldott szünidőt, feltöltődést itt az Úr jelenlétében mindannyiunknak. Egy igeverset szeretnék idézni a felolvasott igéből, egy gondolatot említenék meg, és egy költeményt mondok el az Úr neve magasztalására. Ez az igevers így hangzik, a 74. igevers befejező mondata. És a kakas azonnal megszólala. És a kakas azonnal megszólala. Ez is egy csodálatos éneklés volt. Ennek a következtében Péter sírva fakad. Eléri ez az ének az ő szívét. Vajha minden ének, amit a gyülekezetbe éneklünk, és amit dúdolgattunk munka közben is, elérni a mi szívünket. Többet ér mindentől, mindennél. Fátyol Rudolf, zeneművész, Szatmár érdemes művésze elköltözött. Elég hamar. Velem volt egy idős, 62 évesen. Neki már nem szól a kakas, de nekünk még szól ezen a délutánon. Adja mi mennyi, édesatyánk, hogy a drága üzenet eléri a szívünket. Imádkozzunk Benjamin testvérért is, hogy átadhassa a mennyei üzenetet. Reményik Sándor. A menekülő. Ha menni kell, magammal sokat vinnék, az egész édes, megszokott világot, Rámástól sok-sok drága képet, és egy szál préselt virágot. Vinnék sok írást, magamét meg másét, sok holdbetűbe zárt eleven lelket, s hogy mindenütt nyomomba szálljanak, megüzenném a hulló leveleknek. Vinném az erdőt, hol örökké jártam, hintám, amelyben legelőször szálltam, a tollam, mert nem tudok mással írni. Vinném a házunk, mely hátamra nőtt, s az utcakövét küszöbünk előtt. Vinném én, Istenem, mi mindent vinnék, én, Istenem, mi minden futna át gyötrődő lelkem alagútjain. Olvasgatnám az ablakok sorát, simogatnám a fecskefészkeket, s magamba szívnék minden édes szót, mint bűbájos mennyei éneket. utánam honvágyjal tekintenének, az ajtók mind és mind a pitvarok. Szeretnék mindent magammal vinni, és mégis mindent itt hagyok.
Jól esett hallgatnom a szolgálatokat, jól esett az, ahogyan Isten lelke össze rakta a mozaikot, amit csak ő tud összerakni, és Isten lelke engem is tanította, hogy mondta Endre testvére, hogy imádkozzanak a testvérek, érettem, szükségem van rá. Érzem azt, hogy az Úr kegyelmére és erejére van szükségem a szolgálatban. Nem csak azért, és nem azért feltétlenül, mert észrevettem, hogy a vázlatom otthon maradt, hanem azért, mert amúgy is nem én akarok szólni, hanem az Úr lelke szeretném, hogy szóljon általam. Jól esik látni ezt a jellemrajzot Péternek, amit a Isten lelke leíratott az igében. Azért, mert a Biblia nem meséskönyv. A Bibliának minden szava igaz, Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig valóságos hús-vérembereket ír le, és Pétert is úgy írja le, mint akit Isten lelke formál. Az Úr Jézus tanítványává hívott el, és az a tanítványság azt jelenti, hogy Péter formálódik. Mint mikor a mester egy darab agyagot a kezébe vesz, és az az agyag a mester keze alatt lassan formát nyer, aztán kiégetik, és szép edény lesz belőle. Ez egy hosszú és fájdalmas folyamat. Ehhez hozzátartozott az, amikor Péter a nagy halfogás után összeomlik a mester előtt, és azt mondja, hogy mester, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Hozzátartozott az, amikor megmosta az Úr Jézus a tanítványok lábát, és Péter tiltakozik, hogy mester, az enyémet nem. És megtanulták azt, hogy a mester szolgálni jött, és a szolgálatban vált naggyá, és minket is szolgálatra tanít. És én nem mondom azt, hogy Isten ezt a tagadást jó szemmel nézte, mert nem örül neki. De az ő bölcs tervébe beleépítette, hogy Péter azzá váljon, aki később lett pünköstkor, amikor 3000 embernek prédikált, és többé nem a mellét verve állt oda, hogy ki vagyok én, hanem Istenre mutatott, és Isten lelke megszólalt egy egyszerű ember által, és megtért 3000 lélek. És hozzátartozott még sok-sok mozzanat, Péter jellemrajza folytatódik még a következő vasárnapokon, egészen addig, ameddig Péter már a feljegyzések szerint a mártír halált is vállalta Krisztusért. Innen látszik, hogy ez a mai mozzanat, ez hála Istennek nem végleges, hanem Péter helyreállt és ment tovább. És amikor az igén gondolkoztam, és azon, hogy mit mond ez nekünk, akkor még eszembe jutott két dolog. Az egyik az, hogy nagyon értékeljük azokat az embereket, akik valamilyen nagy értékért, valamilyen eszméért az életüket adják. Eszembe jut itt Polikárp, a vértanú, aki azt mondta, hogy Krisztiánom szom, keresztjén vagyok, nem tagadhatom meg Krisztust. Eszembe jutnak a szabadságért halt vértanúk. De ameddig az ember oda jut, addig hosszú, göröngyös, sok-sok harccal kikövezett út van. És mi is ezen az úton vagyunk, és Isten lelkének Isten kegyelme az, hogy ezen az úton nem hagy magunkra, hanem formál, kezébe vett, és ő már látja azt, mint a mester az agyagot, hogy mit fog belőlünk kiformálni. Ha a mai délutánon formáló kezébe vesz először engem, aztán a testvéreket, akkor engedjünk neki. Péter a tanítványokkal együtt elindultak a mester követésébe, ami akkoriban egy megszokott folyamat volt, hogy a rabbi elhívta a tanítványokat, és életközösséget vállalt velük, tanította, hogy aztán később ők is tanítókká váljanak. De ők nem akármilyen rabbinak, tanítónak a követésébe indultak, hanem Krisztuséba. És Krisztus többet akart átadni nekik, mint pusztán tudást, vagy tórát, vagy törvényt. Krisztus egy életmódot, egy gondolkodást, egy életstílust, egy életen áttartó hűséget akart kiformálni akkori tanítványaiban, és a mi életünkben is. És Péterben is ezt formálta. Nem szuperembereket vár, nem azt várja, hogy mi azt adjuk, amik nem vagyunk, de azt várja, hogy akik vagyunk, és amink van, kövessük őt. És Péternek és a tanítványoknak az élete a mester követésében egy ilyen kritikus ponthoz érkezett. Volt nekik egy elképzelésük arról, hogy mi lesz, hogy fogja a mester megvalósítani az ő uralmát a földön. hogy majd felállítja a királyságot Izraelben, lesz 12 királyi szék, és ők majd uralkodnak a mesterrel együtt, sőt, még Zebedeus fiainak, tehát Jánosnak és Jakabnak az édesanyja, a Zebedeus felesége, még azt is kikötötte, hogy mester, ha egy mód van, az én két fiam azért legyen különb a többinél, azért üljenek ott jobb és bal kezed felől. És ahhoz, hogy az Úr Jézust kövessék, ahhoz a mester ezeket sorba le kellett rombolja. Mert még az utolsó vacsorán is azon vitatkoztak, hogy vajon ki közülünk a nagyobb. Jó, hogy a mester a legnagyobb, de vajon a 12 közül, akik itt vagyunk, ki a legnagyobb? Ki az, aki a legkisebb, és meg kell mossa a tanítványok lábát? De ki a legnagyobb? És a mester ebből ad nekik leckét, hogy a nagyság, a krisztusi nagyság, a krisztusi felemelkedés, az nem a más leuralásából ered, hanem a szolgálatból, a maga megtagadásából, és a Krisztushoz való feltétlen hűségből életre, halálra. Aztán azt is megjelenti nekik a mester, hogy ám nem pont úgy lesz, ahogy ti gondoljátok. Ti azt gondoljátok, hogy én felállítom a 12 királyi széket, és majd ti ott uralkodtok. De nem pont így lesz, hanem az ember fia az emberek kezébe adatik, kigúnyolják, megvetik, megfeszítik, meghal, eltemetik, és harmadnapra feltámad. És ez sehogy nem fért a tanítványok fejébe. Ott vannak az utolsó vacsorán, és akkor is az van bennük, hogy vajon melyikünk a nagyobb. Aztán elfogják a mestert a Gecsemáné kertben, és mind elfutnak, így jegyzik fel az evangéliumot, az evangéliumok. Péter pedig azt írja az ige, hogy a Lukács evangéliumában, itt nem olvastuk ezt így, az evangéliumok beszámolóit úgy kell olvasni, mint egy balesetnek a négy tanúját. Most ez a hasonlat sántít természetesen, de amikor egy balesetet látnak az emberek, akkor négy tanú, négy különböző szemszögből mondja el. Egyik megjegyzi a kocsi színét, a másik az, hogy történt az ütközés, a harmadik az, hogy kik szálltak ki belőle. Ezért, ha az evangéliumokban úgy látjuk, hogy bizonyos eltérések vannak, ezek az eltérések kiegészítik egymást, és nem ellent mondanak egymásnak. Mert Isten igéje igaz teljes összefüggésében. És azt írja az ige, hogy Péter követi az Úr Jézus távolról, írja a Lukács evangéliuma. És az első gondolat, tanulság, amely megfogalmazódott bennem, hogy ahhoz, hogy a tagadás lehetősége minél kisebb legyen, ahhoz kövessem a mestert minél közelebbről. Péter valahogy azt próbálta kicsinálni, hogy lehetne az, hogy ne tudják meg, hogy tanítvány vagyok, de azért mégis lássam, hogy a mesterrel mi történik. Próbált utána a küszöbön ugrálni, hogy bent is, kint is. És nem ítéljük el őt, hanem talán magunkra ismerünk, mert talán nekünk is van ilyen kísértésünk. Ahhoz, hogy a mesterhez hűséges maradjak, kövessem őt minél közelebbről. Ne azt kérdezzem, hogy vajon ez még belefér-e a Krisztus követésébe, hanem azt kérdezzem, hogy mester, hogyan tölthetek minőségi időt veled? Mit tehetek, hogy még inkább megdicsőítsem a te nevedet? Mit tehetek, hogyan dicsőíthetném meg még inkább a te nevedet környezetemben, osztályban, munkahelyen, szomszédok között? Hogy szállhatom még inkább oda az életemet neked? A tagadás nagyon sokszor akkor következik be, bár Péternél ez nem eltervezett tagadás volt, hanem egy véletlen baleset, nem úgy, mint Júdás, aki hosszú ideje már szövegette a terveket, hogy a mestert, ha csak lehet, eladja. Hogyha közelről követem az Urat. Spurgeon mondta, hogy ha közel vagyok Istenhez, az távol tart a bűntől. Ha minél közelebbről követem az Urat, és felvállalom őt minden körülmények között, mert nekem ő a mindenem, az távol tart a bűntől. Mert amikor én megígértem azt, hogy Krisztusnak a követésébe indulok, akkor nem szabtam feltételeket. Akkor nem mondtam azt, hogy követlek, ha szalonképes lesz, követlek, ha nem forog kockán az életem, követlek, ha ilyen és olyan körülmények között vezet, hanem azt mondtam, hogy Uram, követlek, pont. És az ördög pont ezt a feltétel nélküli hűséget akarja kikezdeni. Ezért, ha az Úr Jézushoz hűségesek akarunk maradni, akkor legyen ő a mindenünk, kövessük őt minél közelebbről, és ragaszkodjunk hozzá, gyönyörködjünk benne, szemléljük az ő arcát, ahogy mondja a Zsoltáros, én pedig igazságban nézem a te arcodat, és megelégszem ábrázatoddal, mikor felserkenek. A másik nagyon fontos tanulság a Péter tagadásából számomra az, hogy ne én akarjak csillogni és bizonyítani, hogy mit tudok. Péter egy adott ponton azt mondja, amikor az Úr Jézus elmondja azt, hogy meg fogtok mindannyian botránkozni bennem, és te megtagadsz, azt mondja Péter, Mester, ez a 11 lehet, hogy megtagad, de nézd rám, én soha. Ugye érezzük benne a büszkeséget, ugye érezzük benne a mások fölé emelését magának, és érezzük azt, hogy Péter ki akarja vágni a rezet. És nem muszáj Péterről beszéljek, mert nekünk is lehet ilyen kísértésünk. Hogy én azért egy kicsit jobb vagyok. Hogy én azért értek a dolgokhoz, tudom én az Urat követni. A Mester arra akar bennünket tanítani, vagy arra is akar tanítani minket, amit olyan szépen elmond a búcsú beszédében, a János 15-ben, hogy aki én bennem marad és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Drága testvéreim, életem egyik leckéje az volt és az, hogy a Mester nem arra kíváncsi, hogy én mit tudok érette tenni a saját erőmből, hanem a Mester azt szeretné, hogy mint Mária leüljek az ő lábához, és a vele való kapcsolatból fakadóan szolgáljak neki örömmel. És elismerjem azt, hogy Mester, én nélküled nem tudok létezni. Én nem tudok nélküled boldogulni. Én még ahhoz sem értek nélküled, amihez azt hiszem, hogy értek. Én nekem rád van szükségem. Itt nem magunkban való vájkálásról, nem is alázatoskodásról, hanem Isten előtt való őszinte megalázkodásról van szó. És az ige azt mondja, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, a kevélyeknek pedig ellene áll. Péternek a büszkesége és az énje tört darabokra akkor, amikor a Mestert szolgáló lányok előtt és a főpap szolgái előtt megtagadja. Sok minden kavaroghatott benne. A Mester azt mondta, hogy megtagadom, és íme megtagadtam. Hát ennyi vagyok. És akkor tud kezdeni velünk valamit az Úr, amikor elismerjük azt, hogy én magamban nem boldogulok. Hogy amit én Isten elé tudnék hozni, az olyan, mint ahogy Izsaiás mondja, mint a vérben mártott ruha. Hogy minden jóságom is Isten előtt utálatos, elvetendő, minden magamból származó jóságom. Mert Isten arra kíváncsi, hogy ő mit tud elvégezni az életemben, és azt akarja kihozni belőlem, amit ő ki tud hozni. Egy következő gondolata a Péter tagadása kapcsán az, hogy vigyázzak arra, hogy milyen közösségekbe megyek, milyen társaságokba megyek. Péterről azt olvassuk a Lukács evangéliumában, meg a János evangéliumában, ugyanennek a történetnek a kapcsán, hogy tüzet gerjesztettek ott az udvaron, Péter, mivel távolról követte az Úr Jézust, oda csapódott a főpap szolgáihoz, és ott volt a tűznél, és ott melegedett velük, ami természetes egyrészt, hiszen a közel-keleti éjszakák elég hidegek. Jánosról ezt nem olvassuk, hogy ugyanott lett volna. Jánosról azt olvassuk, hogy közelről követte az Urat végig, egészen a keresztig. Megfordult a fejemben az a gondolat, hogy hát de Péternek nem lett volna lelki ereje ott, abban a társaságban megvalani azt, hogy igen, én az Úr követője vagyok. És arra a következtetésre jutottam Isten lelkének a fényében, úgy gondolom, hogy Péternek az lett volna a dolga, hogy kövesse a Mestert közelről. Nem működik az, hogy elmegyek egy kétes társaságba, és majd én ott képviselem az Urat. Elmegyek egy banketre, és majd ott megteszem azt, amit addig nem tudtam. Elmegyek olyan helyekre, ahol amúgy is tudom azt, hogy nem az Úr szerinti menet zajlik, és azt mondom, hogy majd én ott kivágom a rezet. Nekem azt kell nézzem, ahogy mondtam az előbb, hogy kövessem minél közelebbről a mestert. Aztán, mikor a mester felhatalmazta Pétert az ő lelke által, akkor Péter kiállt a főpap elé, és a nagy tanács elé, és bátran felszólalt és képviselte az Urat. De ott, mivel Péter azt nézte, hogy hogy lehet lavírozni, hogy lehet a kecskét is jól lakatni, és a káposztát is meghagyni, nem volt már lelki ereje. Elvette, elszívta a lelki erejét ez a lavírozás. Nekem azt kell nézzem, hogyha egy mód van, minél közelebbről hűségesen menjek az Úr után. A harmadik, a következő tanulság, amelyet el szeretnék mondani, hogy amikor a bűn spirálja bekap, lehúz, akkor ha Isten kegyelméből be nem avatkozik, akkor egyre mélyebbre megy a lejtő. Ez a lejtő törvénye. Egyik évben a gyermektáborban volt egy kísérlet, melyben Barna testvérünk egy lejtőn lefelé elengedett egy golyót, és láttuk, hogy egyre mélyebbre ment. Aztán egy beavatkozással az a golyó megfordult a pályáján. De a lejtő alapból egyre mélyebbre húz. És Péternél is ezt látjuk. Először csak simán tagad, aztán meg már átkozódik és esküdözik. Nagyon nehéz lehetett neki a lelkiismerete hangja ellen egyre hangosabban esküdözni és átkozódni. Hiszen amikor mondta azt, hogy nem ismerem azt az embert, nem tudom, hogy ki az, akkor megszólalt a lelkiismerete valószínűleg, hogy ne ismernéd Péter. Hát vele jártál 3 évig. Hát vele élted át a nagy halfogást. Hát ő volt az, aki téged, egyszerű halászembert a követésébe hívott. Hogy ne ismernéd? És ebből az is tanulság számomra, hogy a Krisztus követésünk az az életünk alapja. Bármit elveszthetünk, de ha a Krisztussal való kapcsolatunkat elvesztettük, akkor mindent elvesztettünk. Ezért a Krisztussal való kapcsolatért érdemes mindent egy lapra tenni fel. Nincs olyan szalonképtelen helyzet, nincs olyan érdek, nincs olyan fenyegetettség, amely ne érne föl azzal, hogy Krisztust felvállaljam. Mert nekem Krisztus kell legyen a mindenem. Péter ezt tapasztalta. Aztán megszólal a kakas, és Péternek eszébe jut az, amit a mester mondott. Péter, Péter, te fogadkoztál, te ígérgettél, de tudod, meg fog szólalni a kakas, és a viselkedésed, a szavad, a beszéded, de letagadod, hogy ismersz engem. Péternek eszébe jutott a mester mondása. És sokszor nekünk is eszünkbe jut a mester mondása. Olyan jó, hogy a mester figyelmeztet. Vigyázz, Péter, mert az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. A mester tudta, mi zajlik a szellemi világban, a szellemi dimenzióban, amit Péter nem látott. És a mi életünk, amikor e földön járunk, kelünk, akkor egy szellemi harcnak a része. Mi nem látjuk a szellemi hatalmasságokat, csak érezzük, hogy kemény harc van. És a mester, mint aki belelát ebbe a szellemi világban, mert bele is látott, figyelmeztette Pétert, vigyázz, Péter, itt most nem arról van szó csak, hogy te itt a földön követsz engem, hanem van egy szellemi harc. A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam éretted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És Péternek ez eszébe jut, és megtalálja a megbánás helyét. Nagy kegyelem, hogy van megbánás, van helyreállás, van rehabilitáció a bűnbánó bűnösnek. Lukács még azt is feljegyzi, hogy mikor a kakas megszólalt utoljára, akkor a mester másodszor, akkor a mester hátranézett, és a tekintete találkozott a Péterével. És Péter ebből a tekintetből sok mindent kiolvashatott. Kiolvashatta azt, hogy Péter, figyelmeztettelek. Péter, látod, ennyire tellett a te erődből. De valószínű, hogy kiolvasta belőle a Krisztus kegyelmét is. mert jövő vasárnap, ha Isten kegyelmet ad, akkor Péter helyreállításáról lesz szó. Arról, hogy aki megbánja bűneit szív szerint, afelé a békeint, az Istentől kegyelmet kap, örömmel és háladással, és úgy hirdetem, mint aki ugyancsak kegyelmet kapott Istentől, hogy nincs olyan tagadás, nincs olyan bűn, amelyet ha megbánunk őszinte szívvel az Úr előtt, és szakítunk vele, akkor ne lenne helyreállás, ne lenne rehabilitáció. A tanítványok, a Mester kegyelemből elhívott tanítványi közössége, az nem a tökéletes emberek közössége. Az a csetlő, botló emberek közössége, akik a Mester kegyelmével kapaszkodva mennek előre vele. Péter itt sír, és van egy óriási különbség Júdáshoz képest. Júdás nem találta meg a megbánás helyét. Júdás öngyilkossággal végezte, szomorúan, a legjobb Mester, a legjobb tanító mellett. Péter megtalálta a megbánás helyét, mert őszinte szívvel kereste az Urat. Itt még annyit meg szeretnék jegyezni, kedves testvéreim, hogy a bűnbánatnak van egy olyan csapdája, hogy amikor a bűnöst rajta kapják, akkor a bűn következménye miatt sír, nem pedig amiatt, hogy a bűnt elkövette. Van olyan, hogy a tolvaj tovább lopna, ha el nem kapnák. Csak azért tanúsít megbánást, mert hát muszáj, mert hát rajta kapták. Péter őszintén sírt. Péter azért sírt, mert a Mestert, a legdrágábbat, a számára az élete értelmét megtagadta. Mert azt mondta 3 évi kapcsolatra, hogy nem ismerem. Nem tudom, ki ez az ember, mert féltem az életemet. Nem tudom, ki ez, mert nekem többet ér az életem, nehogy engem is kivégezzenek, mert félek. Testvéreim, nem szeretnék nagy szavakat mondani, és tudom, hogy Isten lelke először engem vizsgál. De legyen számunkra a Mester mindennél értékesebb. Az életünknél is. És ne legyen olyan érdek, és ne legyen olyan helyzet, olyan körülmény, amikor azt mondanám, hogy most jobb lenne megtagadni a Mestert. Most kihátrálok, mert nehogy megtudják, hogy én is tanítványa vagyok. A Mester hűséget vár. Saját magunk, saját életünk teljes átadását, és a hozzávaló feltétlen ragaszkodást, amelyre a jutalom odaát lesz. Már itt is, de amikor megérkezünk a mennybe, akkor nem azt mondja, hogy jól van, tehetséges szolgám, jól van, mert nagyon ügyesen produkáltál, hanem azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám. Ezt a hűséget munkálja bennünk a Mester. Hála neki. És hála neki, hogyha a hűtlenségünkben megtagadtuk, van kegyelem, van helyreállás, van tisztulás, van szentelődés, és lehet újat kezdve menni tovább. És lehet belekapaszkodva kegyelméből megérkezni a célba. Amen.
Thank you.
Igen, Uram, dadogóan, bizonytalanul, de mégis elhatározással a szívünkbe mondjuk azt, hogy szeretünk téged. Azért bizonytalanul, Uram, mert tudom azt, hogy magunkban nem bízhatunk, magamban én sem bízhatok. De köszönöm, hogy bízhatunk benned. Úr Jézus, én is sokszor megtagadtalak beszédemmel vagy tetteimmel, de köszönöm, hogy kegyelmedből helyreállítottál. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy szereteted, de tapasztaltam meg, és köszönöm neked, hogy kezedbe vettél és formálsz. Drága Jézus, kérlek, formáld bennem a hűséget, és segíts mindannyiunkat eltökélt, odaszánt, téged szívből szerető tanítványaid lenni, akik szeretünk téged és szeretjük egymást. Uram, kérlek, áld meg nyomorúságban, nehézségben, betegségben levő testvéreinket. Tapasztaltasd meg velük drága kegyelmedet és lelked jelenlétét. Kérlek, áld meg körzeti gyülekezeteinket, szakasz is, ahol bemerítés volt ma. Kérünk, hogy az ige had növekedjen, teremjen gyümölcsöt. És Urunk, hadd legyünk ismeretesek egyen-egyenként is és közösségként is, odaszánásunkról és hűségünkről, vagy inkább jobban mondva, legyél te ismeretes és dicsőségessé bennünk és általunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és köszönjük, hogy velünk leszel. Amen.